Adventi beszélgetések. Erdő Péter bíborossal Lukovics Milán atya beszélget.
Kedves hallgatóink, adventi beszélgetést hallhatnak Erdő Péter bíboros úrral, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Bíboros úr, nemrég volt a Szentföldön egyházmegyei zarándoklat keretében. Milyen apropóból született ez a zarándoklat, vagy jött létre, és hát milyen volt a Szentföldön járni? Gondolom már nem először jártott. Advent van, Názáret a születéshelye Betlehemben. Ez jelentette valami inspirációt erre a mostani adventre a bíboros úrnak?
Tehát természetesen, hiszen adventben ugye több várakozásra emlékezünk, de közben a karácsony ünnepére konkrétan készülünk is. Mindegyik várakozás a Krisztussal való találkozással függ össze. De az első várakozás az egész emberiségnek és külön a választott népnek a várakozása a Messiásra. Erre a várakozásra valljuk mi azt, hogy beteljesült, mert megszületett Jézus, és ő a Messiás a szó teljes értelmében. Nem csak a próféta, nem csak a hiteles főpap, nem csak a dávidi király, hanem mindez együttvéve. Tehát erre a várakozásra emlékezünk. Aztán gondolunk előre, ugyancsak a Messiás eljövetelére, de a második eljövetelére. Amikor az emberfia jön, ahogy maga Jézus mondja az evangéliumban, hogy bizony itt élni, amikor a szentek és angyalok kíséretében majd a juhokat elválasztja a kosoktól, és egyiket jobbjára, másikat baljára állítja. Tehát az utolsó ítélet nagy víziójára. De ez az az újabb találkozás, amire a legrégibb keresztény nemzedékek is, vagy főleg ők, kifejezetten örömmel készültek. Mert azt mondták, hogy aki Krisztussal él itt a földi életben, annak örömmel kell várnia a végső találkozást is, és szedjék le a fejüket, és nézzenek a porba azok, akiknek nincs reményük, mi viszont, ahogyan a Szentírás mondja, emeljük föl a fejünket, mert elközelgett a szabadulásunk. És ez vonatkozik az akkor is üldözött keresztény közösségre, amelyik számára Krisztus második eljövetele, ami egyébként az egész emberiség számára egy kataklizma is lesz, egyben szabadulás, egyben átmenet egy új létmódba. Na most a harmadik nagy várakozás, ugye, az mindenképpen a saját halálunk. Hiszen mi személyesen találkozunk Krisztussal úgy is, mint aki már halálunk pillanatában ítélkezik fölöttünk. Ezt hívjuk különítéletnek, és megint csak magának Jézusnak a mondásaiból tudjuk, hogy ez van. Ez is létezik, mert azt mondja például a bűnbánó jobb latornak, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Vagy beszél a szegény Lázárról, aki halála után Ábrahám kebelére kerül. Nem majd a feltámadáskor az idők végén, hanem azonnal. Tehát Jézus osztotta azt a hitet, azt a meggyőződést, hogy az ember halála után is ítéletben van része. Ez egyben azt is jelenti, hogy noha az ember szervesen test és lélek. Mi azt mondjuk, hogy a testi fogantatás pillanatában teremti belénk Isten külön a lelket, de mégis ez egy megmondhatatlan szerves egység, amely a halállal mégiscsak elválik egymástól. Tehát a lélek örök életét valljuk, és közben várjuk a test föltámadását. Na most ez a találkozás megint csak számunkra az örömforrása kellene, hogy legyen, és nem a rettegésé. Tehát akinek az életében nincs cél, aki nem hiszi azt, hogy az életünk egy projekt, és a jóságos, minket szerető Isten tervezte meg, az lehet, hogy irracionálisan is retteg a haláltól. Aki viszont bízik abban, hogy Isten akarata szerint él és hal, az tud harmonikusan meghalni. Nem véletlen, hogy a középkorban, de még az újkorban is külön könyvek jelentek meg erről, a meghalás művészete címmel, De arte moriendi. Ugye? És ebben pontosan szó volt arról, hogy hogyan kell imádságban Krisztus közelébe helyezni magunkat, így készülve a nagy utazásra. Tehát ez is egyfajta találkozás, és erre is gondolunk, nem emlékezünk, hanem gondolunk az adventi készület idején. De hát van egy negyedik nagy találkozás is Jézussal, amely szintén ugyanolyan intenzív, mint az előbb felsoroltak. Ez pedig a szentáldozás. Az eukarisztiában valóságosan jelen van, és képes arra, hogy bennünket akár érzelmileg, akár élményszerűen is a hatása alá vonjon. Ezt láthattuk például tavaly az eukarisztikus kongresszuson, mégpedig közösségi formában, mondjuk a nagy eukarisztikus körmenet során. De a szentáldozás pillanatában, még ha az érzelmeink nem is fokozódnak föl, bizalommal lehetünk Krisztusban, hogy az ő találkozása az egy közös cselekvést, egy közös érzületet jelent Krisztus és a keresztény ember között, vagyis megkezdődik az az örök élet, amiben reménykedünk és amire várunk. De mindez mit kíván? Hát azt kívánja, hogy tartsunk bűnbánatot, mert az örök izzással, a kimondhatatlan fényességgel való találkozás, az joggal tölthetne el minket félelemmel is, hogy hát nem fogunk mi ebben elégni. Ezért kell bűnbánatot tartani az ő színe előtt. Na most ennek a bűnbánatnak ilyenkor advent idején nagyszerű eszközei vannak. Az első és legfontosabb a szentgyónás. Ez megint egy nagy ajándék, mert az ember sose lehet abban biztos, hogy az ő személyes bűnbánata most tökéletes volt-e, vagy nem. Ugye azt mondjuk, hogyha Isten iránti szeretetből bánjuk a bűneinket, és persze ebben benne van az is, hogy határozottan föltesszük magunkba, hogy többé nem vétkezünk. Mert az nem bűnbánat, hogy sajnálom, hogy bűnt követtem el, de akarom ezt elkövetni máskor is. Ugye? Tehát az erős fogadás is benne van. És benne van az, hogyha elmehetek gyónni, akkor majd tételesen is meggyónom. Tehát a tökéletes bánat az ugyan lehetőség, de sose vagyunk benne biztosak, hogy tökéletes volt. Amiben biztosak lehetünk, az a szentgyónás, mert ha oda megyünk, ha tényleg megvalljuk a bűnünket, megkapjuk a feloldozást, akkor mindegy, hogy mennyire volt tökéletes a bánatunk, Isten irgalma végtelen. De bánat nélkül ilyenkor sincs bocsánat, tehát például az erős fogadást, annak az elhatározását, hogy elhagyjuk a bűnt, nem pótolja a szentségi feloldozás sem. Na most a másik lehetőség, amely nem különbözik a gyónástól, hanem kiegészíti azt, a bűnbánat klasszikus cselekedeteinek az elvégzése. Ezek pedig az imádság, a böjt és az alamizsnálkodás. Hát a böjtön mindenféle önmegtagadást érthetünk persze, nem csupán az ételtől való megtartóztatást, adott esetben akár a közösségi médiától, vagy a egyéb ilyen fajta foglalatosságoktól való tartózkodást is. A alamizsnálkodás pedig hát jelenthet nagyon sokféle emberbaráti segítséget, szeretett cselekedetet, ezért is van ilyenkor karácsony előtt ennek nagy divatja, mindenféle akciókat tartanak, telefonhívással is lehet adakozni, a templomokban is egyébként a plébániákon a karitász gyűjtéseket rendez, vegyük ki belőle a részünket. Tehát ha eszünkbe jut, ha egy jó ötletet kapunk, hogy ezt most odaadhatnám, hallgassunk a jó ötletünkre, tegyük meg. Persze lehet segíteni is, lehet cselekedettel is adakozni, nem csak pénzzel vagy anyagi adományokkal.
Hadd tereljem a szót kicsit ilyen személyes vonatkozásokra, hogy Bíboros úrnak így az adventről személy szerint mi jutott eszébe gyerekkorába, vagy jelenleg mi jelent így inspirációt, vagy mi az, ami gyakorlatot esetleg tart hosszú ideje személy szerint, hogyan készül a karácsonyra?
Hát az advent az nálunk otthon az imádságnak egy különleges formáját is jelentette, tehát legalább hetenként egyszer este, vagy talán többször is, hogyha a szüleimnek a programja megengedte, az adventi koszorún meggyújtottuk a gyertyát. És akkor imádkoztunk és énekeltünk. Új Szövetségből jóapám felolvasott valamit, utána pedig adventi énekeket énekeltünk, esetleg megbeszéltük a hetet, tehát azt, hogy milyen jót tehetünk ezen a héten. Ebben volt olyan, hogy elviszük a Szent József kosárba az adományunkat, és akkor ki lesz az a gyerekek közül, aki elviszi azt a templomba egy szatyorban, vagy olyan jó cselekedetek, hogy hát a mami fáradt, mert ő főzött, meg minden bevásárolt, akkor ki lesz az, aki ebéd után elmosogat. Szóval ilyenféle dolgokat úgy nem csak, hogy elhatároztunk, hanem egymás közt is megbeszéltük, és ez jó tett, mert akinek segítettünk, az is ott ült, és ez látszott, hogy örül neki, vagy éppen ez volt az, amire inkább szüksége volt neki. Úgyhogy ez volt a tervezés. És aztán fölfektettünk persze valamilyen tárgyi bizonyítékot is, amivel kifejeztük, hogy a kis Jézus számára végezzük ezeket, ami volt úgy, hogy egy szőnyeg volt. Ilyen színes papír, hosszú csíkok voltak belevágva, és egy másik színes papírból pedig keresztbe ilyen szálakat húztunk, minden jó cselekedetnél egyet, és hogyha betelt, akkor azt mondtuk, hogy a kis Jézus jászla elé egy szőnyeget készítettünk. A másik, ahhoz nem kellett semmi különleges papír, vagy az Ápiszban vásárolt termék, egyszerűen egy fehér papírt keresztbe hajtottunk, és ollóval kivágtunk belőle egy kisinget. És erre a kisingre kis kereszteket rajzoltunk jó cselekedetenként. Tehát ha az ember valamilyen imádságot vagy jó cselekedetet külön ezért végzett, akkor rárajzolt egy kis keresztet erre az ingre. És aztán ezt tettük oda a Betlehembe, a kis Jézus jászlához a saját karácsonyfánk alá, hogy meg ne fázzon a kis Jézus. Tehát ez volt a szokás, amit részben még ma is ápolok, elég ügyetlen módon, mert nem vagyok nagy kézimunkázó, de hát miért nem, mikor ez is emlékezteti az embert a készületre.
Főpásztorként mit jelent az advent? Hogyan gondolkozik Bíboros úr azon, hogy hogyan mozdítsa elő egy egyházmegyének, a híveinek vagy a papjainak az adventi készületét? Ír valamit, vagy találkozik különböző csoportokkal, esetleg kispapokkal, vagy idősekkel? Mit jelent így ez a sajátos időszak, mint főpásztornak?
Hát ez attól függ, volt úgy, hogy rádiósorozatot tartottam, akkor az megjelent ilyen kis könyv és két CD formájában, zenével kombinálva, de ez a konkurens cégnél, ez még a katolikus rádiónál volt. Aztán volt olyan, hogy beszélgetés sorozatot tartottam a Bonum TV-ben pár évvel ezelőtt, természetesen ilyenkor szombat este, illetve vasárnap mondok szentmiséket különböző templomokban. Ugye most például szombat este a Városmajorban tartottam ilyet, és utána a Városmajori kis templomban egy hosszú beszélgetést a állandó diákonusokkal és a diakonátusra készülőkkel, meg a családtagjaikkal. Aztán vasárnap pedig, advent első vasárnapján, ugye Zugligetben voltam, szintén szentmisét tartottam, utána pedig egy körülbelül egy órás beszélgetést a fiatalokkal. Ez szintén egy formája volt ennek a készületnek. Mindig amit lehet. Aztán lesz még gondolom a kispapokkal is találkozás. Most a papi rekollekció nem tudtam részt venni, mert közben Rómában voltam, ez még a készület megkezdése előtt volt. De az idén egy kicsit megváltoztatja, mondhatom azt is, hogy részben megzavarja a programot, az Esztergomi Bazilika felújítása. Mert ugye karácsonykor a nagymisét, az ünnepi nagymisét a bazilikában tartja az ember. Azonban az idén meglátjuk, hogy hogy lesznek a munkálatok, és mit fognak megengedni. A bazilikát teljesen nem zárjuk be. De hogy egy ünnepi misének a fizikai föltételei mennyire lesznek meg, ezt én most még előre nem tudom megmondani. Minden esetre a szándék az, hogy a éjféli mise az a pesti Szent István bazilikájé, a ünnepi nagymise pedig esztergomi.
Kicsit így eljátszva a megtestesülés gondolatával, Nyilván lehet, hogy nem lehet ilyen nagyon adekvát választ adni a kérdésemre, de hát engem is az is érdekel, hogy Bíboros úrnak mi jut eszébe erről a kicsit ilyen 21. századi kérdésfeltevéstől, hogy ha ma születne az üdvözítő, akkor Betlehemben születne, Ukrajnában, az üldözött keresztények között, Irakban, vagy a világnak valami más ilyen sok nyomorúságot hordozó területén. Mi lenne, ha hol születne az üdvözítő, ha ma születne?
Ezt nem tudjuk. Az biztos, hogy amikor megszületett, akkor Izrael országa nem volt független ország, hanem a Római Birodalomnak alárendelt terület volt, névleges önkormányzattal vagy függetlenséggel, ha lehet ilyet mondani. Tehát nem egészen a szabadság körülményei közé, rossz anyagi körülmények, szegénység jellemezte a környezetét, ez biztos. De ha egyszer egy ilyen lakonikus mondatot le lehetett írni, hogy nem kaptak helyet a szálláson, tehát ez nem a gazdag embereknek a utazási módja. Azután az is biztos, hogy a ács, vagy asztalos, vagy ehhez hasonló szakmáknak a gyakorlói, azok bizony a kétkezi munkások közé tartoztak, tehát nem a leggazdagabb emberek közé. És Jézust felnőtt korában is még úgy emlegették, hogy az ács fia, vagy egyenesen az ács. Tehát valószínűleg ki is tanulta a szakmát Szent József mellett. Ebből mindből az látszik, hogy egyszerű körülmények közé jönne, nem nagyon nagyra becsült, nem nagyon független nép vagy ország körébe, de családban születne. Ez is az Isten antropológiája, mert magával a születéssel is megmutatja, hogy mi az ember számára fontos. És például az alapvetően fontos, hogy családban nevelkedhessen. Erre maga Jézus ad példát.
Nyilván egy kicsit azért is kérdezem, mert háború van a szomszédunkban, vagy sokan menekült itt Magyarországon is, hogy valamiképpen ez egy új helyzet, egy olyan karácsony, ami azért az előző pár évtizedben nem volt, legutóbb talán a délszláv háború idején volt ilyen, hogy a szomszédunkban szóltak a fegyverek, hogy miként gondoljunk rájuk, vagy hogyan segítsük őket, miközben hát minden család biztos igyekszik mindent megadni a saját gyerekeinek, vagy arra törekszik, hogy emlékezetes, szép legyen, meghitt legyen a karácsonyunk. Nem feledkezünk el azokról az emberekről, akiknek hát most sokkal-sokkal nehezebb.
Ebben a tekintetben ugye szeretettel, szolidaritással viszonyulunk hozzájuk. Az egyik kérdés, hogy a közvetlen környezetünkben mit tudunk rajtuk segíteni. Vannak helyek, ahol erre is van mód. De általában inkább arra van lehetőség, hogy olyan szervezeteknek adjunk adományt, akik eljuttatják a rászorulóknak, tehát főleg a Caritasra gondolok, aki hát Ukrajnába is elviszi az ott esetben, természetben is akár az adományokat, sőt arra is van módja, hogy Ukrajnának a Kárpátaljától távolabbi részeibe segélyeket, adományokat juttasson el. Volt alkalmam arra, hogy valamennyi pénzadományt is küldjek ilyen célra, de azt hiszem, hogy konkrét karitászgyűjtésekre figyeljünk, hogy milyen célra és mit kérnek. Leginkább most tartós élelmiszereket szoktak kérni. Ez az, amit nem túl nagy tételben egyszerre, hanem kisebb szállítmányokban a karitász rendszeresen át tud juttatni.
Bíboros úr, zárásképpen azt hadd kérdezzem meg, hogy valamilyen adventre szóló vers, műalkotás, zenemű jut-e eszébe, amit ajánlana nekünk, a hallgatóinknak?
Hát olyan szép volt hallgatni tegnap is az Úrligeti templomban, jöjjel, ó Emmanuel, ennek a magyar, illetve a latin változatát. Ez mindig adventi hangulatot kelt, ha ezt szépen éneklik.
Köszönjük szépen a beszélgetést, és akkor Isten áldotta adventet kívánunk a Bíboros úrnak is, meg minden kedves hallgatónknak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Köszönöm szépen, én is áldott adventet kívánok mindörökkel.
Erdő Péter Bíborossal Lukovics Milán atya beszélgetett.